Egyelőre nem látszik a követeléskezelői piacon az emelkedő kamatok hatása. A Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információszolgáltatók Szövetségének elnöke szerint a meghosszabbított kamatstop hatására a nem teljesítő hitelek is később jelenhetnek meg a piacon. A rezsicsökkentés szűkítése miatt jelentősen emelkedő közüzemi számlák miatt jelentősen nőhet a késedelmes fizetések aránya. Bódis Kornélt Lakatos László kérdezte.
A kormány meghosszabbította a kamatstoppot 2022 végéig. Ez azt jelenti, hogy még azok az adósok, akiknek nem fixált a kölcsön kamata, még azok is most viszonylag alacsony kamaton fizetik vissza a kölcsöneiket. Ezzel kapcsolatban hogy látja, mondjuk az önök szempontjából mit jelent a piacon, tehát mennyire stabilizálja ez a hiteladósok helyzetét?
A kamatstopp a lakossági jelzálog hitelekre vonatkozik, ugye függetlenül attól, hogy mi a hitelcél, így vonatkozik a szabad felhasználású jelzálog hitelekre is, szabad felhasználású kölcsönökre is, más lakossági termékekre, tehát például a személyi kölcsönökre, hitelkártyákra, áruvásárlási termékekre, de a céges hitelekre is gondoljunk, ezekre nem vonatkozik. A kamatstopp azt is jelenti, hogy akinek a kamat fordulója, tehát amikor a hitel átárazódása megtörténik, erre a 2022. december 31-ig tartó időszakra esik, annak a kamatát nem lehet megváltoztatni, nem lehet a piaci kamatokhoz igazítani, csak a következő kamatperiódus kezdetével. Ez lehet 5 év, vagy akár 10 év múlva is, hogyha 5 vagy 10 éves persze a kamatperiódus.
Ez azt jelenti, hogy akinek szerencséje van, és mondjuk október-novemberben fordulna a hitele, annak tulajdonképpen még mondjuk 5 évre, vagy attól függ, hogy mennyi a következő kamatperiódusig tulajdonképpen kamatstopja van?
A következő kamatperiódusa ezen a fixált és kedvezményes mértékű kamaton lesz beárazva. Ugye a kamatperiódus az az időszak, amelyen belül a kamat nem változhat.
És gondolom, hogy ez a lehetőség jelentősen javítja a fizetési hajlandóságot, illetve csökkenti a nem fizető adósok számát.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a kamat stoppal érintettek nem egyszerre, hanem a kamatperiódusoktól függően fogják a kamatemelés hátrányait megtapasztalni, és mondjuk nagyon hosszú kamatperiódusú hiteleknél pedig csak annak a hosszú időszaknak a végén, az akkori gazdasági helyzet függvényében dől majd el, hogy ténylegesen milyen kamatot kell fizetni. Azt azért mindenképpen megjegyezném, hogy még az MNB kamatemelés ciklusa elején volt érdemes fix kamatra váltani a hiteleket. Erre egyébként a kereskedelmi bankok több levélben hosszú időn keresztül hívták fel az érintett ügyfelek figyelmét.
De az egyéb hitelekben, például akár áruvásárlási hitel, vagy említhetünk itt még egyéb hiteleket is, ott nem volt kamatstopp, nincs jelenleg sem kamatstopp, és hát ott már a piaci kamatok jelentősen emelkednek. Ez mennyire látszik az önök számára, tehát mennyire nőtt meg a nem fizető adósok száma?
Ugye erről még korai beszélni, hiszen a kamatemelkedési ciklus úgy igazán most kezdődött meg, hogyha megnézzük ma az egyhavi bubor értéket 10,19%, egy éve ez 0,9% volt, tehát ez egy masszív emelkedést figyelhetünk meg. Én azt gondolom, hogy erre nagyon kevés cég, ugye akik nem részesei a kamatstop intézkedésnek, nagyon kevés cég tudott felkészülni a finanszírozásának és a 2022-es számainak a tervezése során, de ugyanez a intézkedés nem vonatkozik a fedezetlen kölcsönökre, személyi hitelekre, hitelkártyákra, áruvásárlási hitelekre. Ezeken a területeken biztos, hogy lesznek problémák, tehát szükségszerűen az emelkedő kamat környezetnek lesz egy hatása a hitelkereslet csökkenésében, illetve a nem teljesítő állományok emelkedésében. Ez szinte törvényszerű és borítékolható. Ennek a mennyiségét nyilván majd az év elteltével, az év hátralevő részében fogjuk tudni látni.
És akkor beszéljünk még egy pár szót az egyéb kintlévőségekről is, hiszen az önök által kezelt különböző kintlévőségeknek számosságában nagyobb részét teszik ki a különböző nem befizetett közüzemi számlák és egyéb ilyen hírközlési számlák, stb. És hát ugye most a kormány bejelentése alapján hát szűkülni fog azoknak a köre, akik úgynevezett rezsicsökkentett árat fizetnek majd az energiáért, és hát aki viszont piaci árat lesz kénytelen fizetni, ott akár 5-6-7-szeres számlaértékkel is számolhatnak a következő hónapokban. Ez előrevetíti az önök számára azt, hogy itt tömeges lesz a nem fizető fogyasztók száma?
Ugye az elmúlt éveknek volt egy olyan sajátossága, részben a pandémia és az ehhez kapcsolódó jogszabályi környezetből fakadóan, hogy a megvásárolható bedőlt banki követelések száma érezhetően csökkent a magyar piacon. Ezzel párhuzamosan előtérbe kerültek a közüzemi szolgáltatásból eredő nem teljesítő követelések megjelenése. Nagy mértékben a követelés vásárlói piacot ezek töltik ki. Az új intézkedésnek a pontos hatásai még csak becsülhetőek, de szinte biztos vagyok abban, hogy azok a számlák, azok a fogyasztók, akik az átlagos fogyasztás fölé fognak menni a fogyasztásukat tekintve, és szembesülnek a többszörös piaci árral, az eddigi rezsicsökkentéssel érintett árhoz képest, meg fognak jelenni a nem teljesítői oldalon. Tehát van egy olyan várakozásunk, hogy a piacon ezek a követelések megjelennek. Nőni fog az egy adósra, az egy ügyfélre jutó tartozás összege, illetve a piacon a közüzemi szolgáltatók által nem teljesítőként eladni kívánt követeléseknek a száma. Hiszen nyilván a szolgáltató megpróbál az ügyfelével megegyezni, ha tényleg ez nem sikerül, akkor jön az a rész, hogy eladja egy követelés vásárolnak, aki a saját lehetőségeihez képest megpróbál egy kompromisszumos megállapodást kötni az adóssal, hiszen nekünk ez a célunk továbbra is.
Na most itt már érintette a pandémia időszakát, amikor ugye nem csak, hogy a bankok nem adhatták el a nem teljesítő hiteleiket, hanem hogy a követelés kezelőkre is vonatkozott egyfajta moratórium, tehát hogy nem lehetett kilakoltatni, nem lehetett végrehajtani. Ugye ez most megszűnt. Akkor most újra nagy üzem van a kintlévőség kezelőknél, tehát most beindult a nagy üzem, és igyekeznek árverésekkel hozzájutni a pénzükhöz, vagy most igazából újra kezdték azt a folyamatot a követelés kezelők, hogy megpróbálnak újra megegyezni, és csak utána nyúlnak a legkeményebb eszközhöz.
A bankok a pandémia alatt és a moratórium alatt is adhattak el követelést, csak mivel egy hiteltörlesztési és felmondási moratórium volt érvényben. Ha nem tud egy moratóriumnak köszönhetően késedelmessé válni egy hitel, akkor lejártást sem lehet tenni. Ha nem lehet felmondani, akkor a bank nem fogja felmondott hitelként eladni. Ennek a hatása volt az, hogy a követelés vásárlói piacról eltűntek gyakorlatilag ezek a típusú banki követelések. Nyilvánvalóan volt egy olyan korlátozás is, hogy ingatlanra vezetett végrehajtás eredményeképpen nem lehetett ingatlanra árverést tűzni, illetve ingatlant kiüríteni. Ez nyilván egy nagyon vegyes intézkedés, hiszen mondhatjuk azt, hogy egy komoly segítség az ingatlan fedezetes hitellel rendelkező ügyfelek számára, de a másik oldalról annak a rétegnek, aki árverésen vásárolt ingatlant, mert mondjuk az új otthonát ott kívánta megvenni, hiszen ez egy elérhető, működő csatorna, nagyon nehéz helyzetet eredményezett, illetve nem csak követelésvásárlók, nem csak keresztény bankok jelennek meg ezen a piacon, hanem mondjuk olyan családok, olyan emberek, akiknek mondjuk egy második ingatlana van, amit mondjuk bérbe adnak, vagy külföldön él és bérbe adja az otthonát, de a bérlője nem fizetett. Na most ezt a nem fizető bérlőt több mint két évig nem lehetett ebből az ingatlanból kitenni, sőt, még a közműszolgáltatás fizetésére is köteles volt a tulajdonos. Ennek a kérdésnek a megítélése attól függ, hogy honnan tekintjük, kinek a szemszögéből.
Ezt én értem, de ugye a kérdésem arra vonatkozott, hogy akkor most a követeléskezelőknél beindult a nagy üzem, tehát most akkor megindultak ezek az eljárások?
Ugye az elverési moratórium megszűnésével újra lehetségessé vált a lakóingatlanra vonatkozóan árverés kitűzése, illetve az elverésen megvásárolt értékesített ingatlan kiürítése. Továbbra is az elsődleges szempont egy professzionális követeléskezelőnél, hogy nem arra játszunk, hogy akkor fú, az összes ingatlan gyorsan árverezni, gyorsan elverezni, gyorsan kilakoltatni az ügyfelet. Tehát mi az eljárás, követeléskezelési szakasz minden pontján a megállapodásban hiszünk. Az ügyfélnek egy kitűzött árverés megtartásáig is lehetősége van kifizetni a tartozást, vagy megállapodást kötni a követeléskezelővel. Egyébként mi a pandémia alatt is rekordmennyiségű megállapodást kötöttünk, illetve a szövetségünk tagjai nagyon sok esetben még a korlátozó intézkedéseken felül a törlesztő részletek kedvezményes meghatározásával, csökkentésével is próbálták segíteni az ügyfeleket a nehéz helyzetből való kilábalásban. Ezen a szándékunkon és ezen a törekvésünkön most sem változtattunk. Tehát a nagy szereplők a piacon most is ezt csinálják.
Akkor ezek szerint az elmúlt néhány év az ilyen szempontból a nehézségek ellenére is sikeresnek mondható.
Inkább azt mondanám, hogy válságállónak bizonyult az üzleti modellünk a pandémia idején. Ami nagyon megnehezíti az életünket, az a 2022-es év eseményei, hiszen amellett nem lehet elmenni, hogy megjelent a pénzügyi vállalkozások számára, ide tartoznak a követelésvásárló pénzügyi intézmények, egy úgynevezett extra profit adó. Ezt a mi szempontunkból nagyon nehéz értelmezni, hiszen hiszen az extra profit adó indokolása az emelkedő kamatkörnyezetet vette alapul. Az emelkedő kamatkörnyezet a mi működésünket megnehezíti, hiszen a finanszírozásunk pont olyan, mint egy vállalaté. Hitelből működünk. Ha a hitelkamata nő, akkor a mi kamatráfordításunk, a kiadásunk nő. Ez nekünk hátrányos. Ezen mi nem hogy keresünk, ez nekünk többe kerül. Mégis egy extra profit adóként lett apostrofálva ez a teher, amit valahogy be kell építeni a gazdálkodásunkba. Ez az adó nem a profitot adóztatja a nevétől eltérően, hanem az árbevételt. Az árbevétel egy olyan mutatószám, amiből nem fog kiderülni, hogy az adott pénzügyi intézmény hány munkavállalót foglalkoztat, mennyi hitele van, milyen beruházásban vesz részt, mennyi kedvezményt alkalmaz az ügyfeleivel szemben. Ez egy fűnyíró elven érinti ugyanígy a néhány fős KKV kategóriába eső magyar tulajdonú vállalkozásokat, mint a sok száz fős multikat is. Nyilván nem nehéz kikövetkeztetni, hogy eltérő mértékben érinti ez a követelésvásárlói piac szereplőit is. Lesz egy olyan hatása, hogy a kisebb cégek pénzét, megtakarítását, követelésvásárlásra fordítható forrásait ez nagyon nagy mértékben elvonja. Ők a piacon nem fognak tudni vásárolni, a nagyok sokkal könnyebben kigazdálkodják az adót, természetéből fogva, tehát a most eladásra kerülő követelések nagyobb eséllyel kerülnek a külföldi tulajdonú multinacionális követelésvásárlókhoz.
Ezek szerint a követelésvásárló követelés kezelői piacon akkor elindul egy koncentráció, tehát a nagy, jellemzően nemzetközi követelésvásárlók, kezelők fogják felvásárolni a kisebb szereplőket?
Azok a kisebb szereplők, akik nem fogják tudni kigazdálkodni az adót, szinte biztos, hogy felvásárlási célponttá fognak válni a nagyobb szereplők szemében. Ez egy logikus piac tisztulás felé mutató jelenség lesz.
És egyébként ez azt jelenti, hogy akkor a magyar szereplők tűnnek el a piacról?
Mivel a magyar piacon a kisméretű, KKV méretű cégek jellemzően a magyar tulajdonú cégek, ezeknek a cégeknek az eltűnése és a külföldi multinacionális szereplők általi felvásárlása valószínűsíthető.
Az elmúlt percében a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információ Szolgáltatók Szövetségének elnökét Bódis Kornélt hallották.